Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Megalakult a közgyűlés Miskolcon. Önkéntes beavatkozó csoportok alakulnak a Bodrog közben. 40 éves jubileumát ünnepli a Sátoraljóhelyi Diákok Baráti Köre. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Megtartotta alakuló ülését délelőtt Miskolc önkormányzatának közgyűlése. A helyi választási bizottság elnökének beszámolóját követően az új polgármester Tóth Szánta József, valamint az önkormányzati képviselők esküdtettek. Módosították az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, megállapították a polgármester illetményét és költségtérítését. A grémium megválasztotta Miskolc alpolgármestereit, a bizottsági tagokat és a koordinációs tanácsnokokat, akik végül esküdtettek. Tóth Szánta József javaslatot tett Hollósi Endre András és Matis Csák Éva alpolgármesteri kinevezésére, amit a közgyűlés elfogadott. Polgármesteri köszöntőjében beszélt arról, a közbiztonság, a köztisztaság és a tömegközlekedés terén sürgős lépéseket kell megtenni a városnak, és ígéretet tett arra, hogy a barlangfürdőt minél hamarabb rendbe hozzák.
Úgy vélem, a választási kampányban tett ígéreteink jó alapjai lehetnek egy dinamikus, fejlődő városnak. Ezen tervek és elképzelések között vannak rövid, közép és hosszú távon megvalósítható tervek. Három olyan terület van véleményünk szerint, ami azonnali beavatkozást igényel. A közösségi közlekedés, a közbiztonság és a köztisztaság. Anélkül, hogy a délutáni program ismertető részleteibe belemennék, annyit elárulhatok, hogy ezen problémák felszámolására már elkezdtünk megtenni fontos lépéseket. Reményeink szerint már október-november környékén a városlakók számára is érzékelhető lesz a változás a közbiztonság és a köztisztaság területén. Sok olyan problémával szembesülünk nap mint nap elsősorban, ami nem pénzkérdés, inkább figyelem, odafigyelés kérdése. Éppen ezért szemléletváltásra is szükség van. Azt gondolom, a mai világban ahhoz, hogy érvényesülni, haladni tudjon egy város, menedzser szemléletű gondolkodásra, másfajta vezetésre van szükség. Tovább megyek borsodi, miskolci vagányságra. Nem lehet minden problémára a kormánytól várni a megoldást. Ezek az idők már elmúltak. A piaci szemlélet az önkormányzatok szintjére is be kell, hogy jöjjön. Innovatív megoldásokkal, újfajta szemlélettel, megfelelő városmarketinggel kell felépíteni, és a befektetők, turisták számára is izgalmassá tenni a térséget, Miskolcot. Köszönettel és hálával tartozunk mindnyájan azoknak a vállalkozásoknak és vállalkozóknak, akik városunk mellett tették le a voksukat, akik minden nehézség ellenére kitartottak Miskolc mellett. Ők nem csak Miskolc jelenében, de a jövőjében is hisznek. Miskolc továbbra is számít a vállalkozásokra, és a vállalkozások is számíthatnak ránk. Olyan programot dolgoztunk ki, amelynek megvalósításával Miskolcnak reális esélye van arra, hogy ismét felzárkózzon Magyarország vezető nagyvárosai közé. A várostervezésbe szeretnénk bevonni a civileket, a fiatalokat és az időseket is. Olyan Miskolcot szeretnénk, ahol mindenki jól érzi magát, és amelyben mindenki megtalálja a számítását. De ahhoz, hogy végre megtegyük az első lépést a fejlődés útján, le kell dobni magunkról a pejoratív jelzőket. Éppen ezért kidolgoztuk a Bükk Városa projektet, amelynek keretében zöld, innovatív, környezetbarát beruházásokat és fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Olyanokat, amelyek nem csak Miskolc gazdaságára, hanem idegenforgalmára, így az itt élők mindennapjaira is hatással lesznek. A Bükk Városa projekt megvalósításával a miskolciaknak, a miskolci vállalkozásoknak is szeretnénk lehetőséget biztosítani a fejlődésre. A turizmus fellendítésének alapja az is, hogy meghatározó turisztikai attrakciónk, a barlangfürdő ismét látogatható legyen. Számos tárgyalást folytattam a tűzesetet követően kormányzati szereplőkkel. Mindannyian értik és érzik, hogy miért létfontosságú számunkra, hogy minél hamarabb újra megnyithassa kapuját Miskolc és Európa turisztikai égköve. Újjá fogjuk építeni a barlangfürdőt. Ez nem lehet kérdés. Itt az időfaktor az, ami nagyon lényeges. Hiszen ha most azonnal el tudnánk kezdeni a helyreállítást, akkor is hosszú hónapokba telne, mire újra látogatót fogadna a fürdő. De én minden erőmmel azon leszek, hogy mi hamarabb megkezdődhessenek a munkálatok. Röviden szólva, feladat lesz bőven. Még egyszer hangsúlyozom, mindenkire számítok, és mindenki számíthat rám, aki a miskolciak és Miskolc érdekében kíván tenni. Isten áldását kérem munkánkra, Isten áldását kérem Miskolc minden lakójára, legyen sok egészségünk, türelmünk és erőnk, de leginkább higgyünk magunkban. Fel a fejjel, Miskolc!
Fontos beruházás kezdődhet el a Bodrog közben. A szlovákiai és a magyarországi Bodrog köz vízbiztonságát erősíti az a projekt, amelynek megnyitóját konferenciával egybekötve tartották meg Cigándon. A mintegy 330 millió forintos támogatásból önkéntes beavatkozó csoportokat szeretnének létrehozni a felszerelés beszerzésével és a szükséges infrastruktúra kialakításával együtt. A projekt fontosságáról dr. Hölcsik Richárd országgyűlési képviselőt hallják.
Én úgy hiszem, hogy a mostani árvízi helyzet kiválóan megmutatta azt, hogy mit jelent a prevenció, mit jelent a megelőzés. Hál' Istennek Magyarországon sikeresen védekeztünk, emberéletben nem került kár, és hát nagyobb károkról nem hallottunk, bár épp elég problémát okozott a Duna. De sikeresen vettük ezt az akadályt, és majd ezután következik a fertőtlenítés, majd a helyreállítás munkája, ami nyilván nagyon sok pénzbe kerül. De hogy emberéletben nem esett kár, és ilyen gyorsan tudtuk kezelni, ennek voltak és vannak előzményei. Mégpedig itt is a prevenció megmutatta igazán az előnyét, hogy rákészültünk. Hiszen 2010-ben, 2013-ban hasonló árvizeket éltünk át, sajnos nem csak a Duna mentén, hanem a Tisza mentén, vagy akár itt a Bodrog közben is. És akkor elindult egy nagyobb árvízvédelmi rendszer felépítése, ami hál' Istennek lépésre megvalósult. Amikor nem volt katasztrófa, amikor nem volt árvíz, szárazság volt, akkor senki nem vette észre, hogy ezek a védművek épülnek. És itt például Sárospatakon, hogyha nem csináljuk meg a Bodrog balparti és illetve a jobbparti bizonyos töltés védelmét, illetve itt Cigándon a tározókat, akkor itt nagyon-nagyon nagy baj lett volna a múlt évtized közepén hatalmas árvíznek. Tehát ezért fontos, hogy tudjunk rá készülni, de ez nem csak a védműveknek a kiépítésével, hanem az ember, a humán erőforrásnak a felkészítésével is kell, hogy foglalkozzon. Különösen itt Bodrog közön, hiszen itt számtalanszor láttuk, hogy milyen úr a víz, és nem csak az árvíz, hanem a belvíz is. És erre valóban készülni kell, hogy megelőzzük ezeket a katasztrófákat. Ezért fontos a mai konferencia, és külön köszönöm a szervezőknek, hogy egy ilyen a Hidrorisk néven egy konferenciát szerveztek, ami a Sátoraljóhely, Cigánd és Királyhelmec város és környékeinek az összefogásából, tehát bizonyos projektek megvalósításával fog 2026 végéig megvalósulni. Tehát ez egy folyamat, erősít bennünket, és erősíti azt a konferencia résztvevőibe, hogy kinek mi a szerepe. És itt ezért örülök, hogy az önkormányzatok itt vannak, nem csak a katasztrófavédelmi szakemberek, a tűzoltók például, vagy a polgárőrök, vagy a rendőrök, mert itt közös összefogással lehet megelőzni ezeket a problémákat, vagy kezelni. És úgy látom, hogy a mai előadások is ezt a tudatot erősítik, hogy mit jelent a valóságos összefogás. Mindenki, ha vészhelyzet van, akkor tudja, hogy mit kell csinálni, és ennek köszönhetően tehát megóvjuk a környezetünket.
Idén ünnepli 40 éves jubileumi évfordulóját a Sátoraljóhelyi Diákok Baráti Köre. Juhász István az alapítók között csatlakozott a szervezethez, amely mind szellemi, mind kulturális téren igyekezett az elmúlt évtizedekben a város segítségére lenni. Bízik abban, hogy egykori kezdeményezésüknek lesz folytatása, és a fiatalabb generációkat is sikerül megszólítani a rendezvényeikkel.
Elnökségi tagként részt vettem az alapítói csapatban. hát rengeteg emlék van, rengeteg fotó, videófelvétel, hogy indult el annak idején Soltész Pali bátyámmal, Ducival, Jánosinéval, Zahoránszki Ancsával, vele közösen indítottuk el, és a kirándulásokat, a folyamatokat, és nagyon-nagyon szép emlékek fűznek minket ide, és nagyon fontos az, hogy a városért a Diákbaráti Körtagok nagyon sokat tesznek, mind adományban, mind szellemi termékekben, és hát volt egy időszak, amikor a város vezetésében is segítettek, sajnos most ez, erre nincs igény, de régebben ez úgy működött, hogy fölkértük azokat a helyben híres diákjainkat, hogy egy bizottságba, egy kis csapatba szakmai munkára, és szívesen jöttek, és jönnének ma is, reméljük lesz rá újra szükség. A másik dolog pedig igazából nagyon fontos az, hogy a városon kívül került újhelyi diákok valamilyen szinten tudjanak kötődni még a városhoz. Legtöbbjük, ugye 150 fölött van a tagságunk, ennek a tagságnak több mint fele nem Újhelyben él. Hát én bízom abban, hogy a Diákbarátikor ifjabb tagjai tovább viszik ezt, hisz vannak fiatalok a Diákbarátikor elnökségében, és most már a tagjai között is megjelentek a 30-as, 40-esek is. Szeretnénk nagyobb és talán mélyebb kapcsolatot kialakítani a mai diáksággal, hogy legyen fogalmuk arról, hogy mi a diákbaráti kör, az öreg diákoknak a csoportja, hogy amikor majd oda jutnak, akkor tudják keresni, legyen kapcsolat. Ez évekig nagyon nehezen ment. Most minden éven van az iskolákkal egy megbeszélésünk, és meglátogatjuk újra, minden éven most kezdjük ez évtől, minden éven egy-egy iskolát, ahol a diákokkal is találkozunk, egy kis diákműsorral beszélgetünk velük, és bízunk benne, hogy a fiatalok között is van olyan, aki hamarabb vissza fog térni, annak ellenére, hogy nagyon sokan elmennek a városból. Tehát ma már sokkal kevesebb az itt maradó diák, mint a mi időnkben volt, hiszen a mi korosztályunkban nagyon sok még az újhelyi diák, azért még a baráti körben is 50-70 között van a helyi diákok száma. Most már az évben beszélgetve a diákokkal, meg a tanárokkal, hát bizony az itt végzendő vagy végző diákok száma nagyon csökken. Tehát sokszor azt mondom, hogy már kevesebben maradnak itt, mint mondjuk a diákbaráti körtagság, és ez egy nagyon nehéz kérdés. Ezeket valamilyen módon meg kell fogni, meg kell próbálni megkeresni, meg kell próbálni adni neki egy lehetőséget, hogy tartsák a kapcsolatot a várossal. Ne politikai, hanem igazából társadalmi, emberi kapcsolatok alakuljanak ki, vagy szakmaiak, mint a Kazinci Társaságnál, vagy különböző olyan szakmai társaságoknál, de akiknek nincs ilyen, azoknak a diákbaráti kör ad egy lehetőséget arra, hogy visszakötődjenek a alma materhez, a régi szülőhelyükhöz.
Végül az időjárásról. A hajnali ködfoltok és ború feloszlása után holnap nagyrész közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben 17-18 körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 4-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Hivatalba lépett Szűcs Tamás, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kisújszállás polgármestere és az új képviselőtestület. Változott a szakmai környezet és a protokoll a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésében. A város intézményeinek vezetőit várták közös gondolkodásra és megbeszélésre a Sátoraljói-helyi Városházán. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Hivatalba lépett Szűcs Tamás, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kisújszállás polgármestere és az új képviselőtestület október 1-én. Kisújszállás közgyűlése pedig alakuló ülését október 3-án tartotta meg. Ekkor választották meg az alpolgármestereket Tatár Zoltán és Horváth Péter személyében. Az utóbbi társadalmi megbízatású alpolgármester lett. Továbbá az alakuló ülésen megválasztották az önkormányzati bizottságok elnökeit és tagjait. A kisújszállási Nagykun polgári kör és a Fidesz-KDNP pártszövetség közös polgármesterét, Szűcs Tamást kérdezte Sinkovics Andrea.
Az alakuló ülés végén úgy fogalmazott, hogy ez a város eddig is tündökölt, és ígérem, ezután is tündökölni fog. Isten minket úgy segéljen, illetve a programbeszédében elhangzott, hogy 12 tagú testület összes tagjával együtt kíván dolgozni. Ez a munka elkezdődött október 1-én, most megalakult kisújszálláson a képviselőtestület megtartotta az alakuló ülését. Kérdeztem már, de újra kérdezem, hogy érzi magát, mi az első teendő itt a település életében.
Köszönöm szépen az érdeklődést. Amit a legutóbbi interjúban említettem, azon már túl vagyunk. Ott azt mondtam, hogy összeszedjük a szemetet. Azóta már letörtek fák is sajnos, de külön köszönöm a helyi városgazdálkodási vállalat munkatársainak a gyorsaságát, és össze is szedték, amit össze kellett. És a közmunkásainknak is. Ők sokszor nincsenek megemlítve, pedig fontos az ő szerepük is. No, de hát túl vagyunk ezen az alakuló ülésen, aminek kapcsán nyilván volt bennünk izgatottság, talán egyfajta kezdéssel járó teher, hiszen még sincs ebbe többünknek gyakorlata még, lekerült a vállunkról, és végre elkezdődött a nagybetűs munka. Elsősorban azzal kezdődött ez a nagybetűs munka, hogy ebben a pár napban már én itt a hivatalban mindenkivel igyekeztem megismerkedni, úgy, hogy ne csak bemutatkozzak, hanem ötletek is hangozzanak el, és érezzék a hivatal munkatársai azt, hogy mindenkire számítok, mert tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, ugyanakkor nagyon nehéz és sokszor hálátlan feladat, és a köztisztviselők nem feltétlen vannak megbecsülve. Úgyhogy mindenkire szükség van, nagyon sok munkánk lesz, de nagyon hálásak vagyunk az előző városvezetésnek, ugyanis megtörtént 2-án az átadás átvétel a kormányhivatal delegált munkatársai előtt, és hát mindent a legnagyobb rendben találtak. Kece István polgármester úr, aki 4 ciklus után távozik, egy olyan állapotban lévő várost adott át nekem, nekünk, hogy tényleg a munkára kell koncentráljunk. Baj nincs, ez nem azt jelenti, hogy dúskálunk a pénzben, tehát még mielőtt valaki félreértené, sőt már a mai napon történtek olyan intézkedések, amelyek a jövő kapcsán akár a intézményeink rezsijének csökkentése irányába mutattak, akár olyan megoldásokat próbálunk találni más területeken, ahol tényleg tudunk egy kicsit spórolni, mert nagyon fontos, tehát ez is egy nagyon fontos része a munkának. Az alkotói szépség ennek az egésznek nem mondom, hogy azonnal fog látszódni, felelőtlen ígéret lenne, de azt szeretnénk, hogyha 2025 tavaszán, tehát egy fél év elteltével, ahogy jön a turizmusban is a szezon, érkezik a nyár, akkor már látszódjanak azok a dolgok, amiket mi szeretnénk, és amiket mi a kampányunk során ígértünk kisújszállás lakosságának, és nem csak kisújszállás lakosságának, mert szeretnénk, hogy kisújszállás ne csak a Nagykunság kulturális fővárosa legyen, hanem egy picit távolabbra is tekintünk úgy időben, mint kilométerben. Úgyhogy tervek vannak, kezdődhet a munka.
A A város intézményeinek vezetőit várták közös gondolkodásra és megbeszélésre a Sátoraljaújhelyi Városházán. A téma a közösségi együttélés szabályainak megvitatása és legfőképpen pontos betartatása volt, melyre egy nagy összefogást sürgetett a város vezetője. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Oktatási és nevelési intézmények, szociális intézmények, rendőrség, polgárőrség és egyéb szervek mind részt vettek azon a városi szintű megbeszélésen, amit Szamosvölgyi Péter polgármester hívott össze. Nem az első eset, hogy egy-egy témában úgynevezett zéró toleranciát hirdet a városvezetés a közösségi együttélés szabályozásában. A városban előforduló esetek, esetleges bűncselekmények megelőzése miatt rendkívül fontos az intézmények együttműködése. A városvezető elmondta, természetesen a problémák nem fognak megoldódni egy tolvonással, de ha az intézmények szorosan együtt tudnak működni az illetékes szervekkel vagy az önkormányzattal, hamar elejét lehet venni a problémák elharapózásának. A város polgármestere felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a polgármesteri hivatalban külön az ilyen esetek anonim bejelentésére elhelyeztek egy urnát, így módon is segítségére lehetnek akár maguk az érintettek is egy-egy eset megoldásának. Szamosvölgyi Pétert hallják.
Az első a pszichoaktív szereknek a szedése, használata és terjesztése. Olyan ma még előre nem látható problémákat okozhat a fogyasztó egészségében, ami következtében a társadalomnak kell eltartania, mert munkaképtelené válhat, vagy hamar meghal. Vagy kórházba kerül és fizetjük majd a egészségügyi járulékkal a kezelését. A terjesztőt pedig remélhetőleg a törvények szigorításával lehet börtönbe zárni, mert körülbelül ott állja. A másik ebből következően a hajléktalanok ügye. Én nagyon sajnálok mindenkit, aki önhibáján kívül kerül ilyen helyzetbe. De meggyőződésem, hogy a többségük nem így van. A mi városunknak nincsen szüksége hajléktalanokra. A kéregetők, a fiatal lányokat leszólító, molesztáló, szintén érdekes viselkedésű általában fiatalokra pedig szintén nincsen. Ebben a városban rendnek kell lenni és fegyelemnek. Ott kezdődik a probléma, ahol lepukkant, elhagyott, tönkrement, használaton kívül lévő ingatlanok vannak. A betört ablakok, a nem zárható kapuk. Ott vetik meg a lábukat azok, akik nem azt az életmódot folytatják, amit a társadalom tűr. Tulajdonosnak, bérlőnek olyan állapotba kell hoznia az ingatlanát, hogy az külsőleg is, persze belsőleg is elfogadható minőségű legyen. Vannak lehetőségeink, élni fogunk vele minden területen. A rendőrség, középiskolák, általános iskolák, ügyészség, NAV, óvodavezetők, középiskolai vezetők, civil szervezetek, védőnők, iskolaorvosok, házi és remélem gyermekorvosok is. Egy nagy, nagy komoly egymásban való összekapaszkodásra.
Változott a szakmai környezet és a protokoll a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésében. A jogszabályi változások értelmében a kormányhivatal már fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet a jelzőrendszeri tagmunkáltatónál a jelzés elmulasztásáért. Ez volt az egyik legfontosabb üzenete annak a gyermekvédelmi konferenciának, amit idén már második alkalommal rendeztek meg, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányságon. A részletekről dr. Szendrei Kökényes Janikó rendőr alezredest hallják.
A rendőrség számára a gyermek és ifjúságvédelem mindig kiemelt terület volt. A másik oka pedig az, hogy megszerveztük már második alkalommal a főkapitányságon a gyermekvédelmi konferenciát, az az, hogy nagyon fontos, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetői között folyamatos kapcsolat alakuljon ki. Elengedhetetlen, hogy ismerjük egymás tevékenységét, munkáját, kompetenciáit, mert szükség esetén csak így tudunk hatékony segítségnyújtást biztosítani. Sokszor kényes témának érzik ezt akár a szomszédok, akár a hozzátartozók a magánügyben nagyon nem szeretnek beavatkozni. Mindig azt mondjuk, hogy bármilyen veszélyeztető és különösen súlyos veszélyeztető körülményt tapasztalnak, jelezzék ezt, ha más nem név nélkül a 112-es hívószámon.
Most pedig dr. Kruták Gyula ügyészt hallják.
Van egy új eljárási törvényünk, van egy új büntető törvénykönyvünk, vannak új tényállásaink. Haladunk a korral, az unióval, az elektronikával, a fejlődéssel, 30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt a gyermekpornográfiának ilyen formájú megjelenése, ami gyakorlatilag ma, nem azt mondom, hogy az életünk szerves részévé vált, de mind gyakrabban találkozunk vele sajnos.
Végezetül dr. Jászai Áront, a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ koordinátorát hallják.
Tulajdonképpen a mi felfogásunk szerint egyébként a jelzőrendszernek tagja minden állampolgár, mert ezek a gyermekekkel kapcsolatos bűncselekmények úgy gondolom, hogy közügyek, tehát nem maradhatnak a négy fal között. De hogyha szoros értelembe vesszük a jelzőrendszert, akkor a jogszabály meghatározza azon szervezetek körét, akinek a munkája kapcsolódik a társadalom valamilyen pontjához szorosan, a házi orvosok, védőnők, a rendőrök, az áldozatsegítők, és nekik jogszabályi kötelességük, hogy a munkájukon túl egy ilyen kiterjedt figyelemmel járjanak el a gyerekeket érintő esetek kapcsán, és hogyha bármilyen veszélyeztetettséget érzékelnek, akkor azt a megfelelő helyre, ha kell hatósághoz, ha kell a gyermekjóléti szolgálat felé jelezze.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Háladó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakói Isteni Irgalmasság Bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mutatja be október 8-án. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió aznap 10 órától. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz, adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az Irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjai körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, megszakítás nélkül működő katolikus ifjúsági rendezvénye, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó most ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozóra hívnak mindenkit október 5-én a Nagymarosi Plébánia kertbe, hogy, ahogy írják, együtt adhassunk hálát a Jóistennek a találkozó kegyelmeiért, az itt felismert hivatásokért, házasságokért, az itt született elhatározásokért, megtérésekért. Egyben szeretnék újra neki ajánlani a találkozókat és kérni áldását a következő időszakra. A motto: boldog az a nép, amely tud ünnepelni. A Család Isten terve címmel szervez konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola október 10-én az Egri Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők. A konferencia keretében aznap, tehát október 10-én 9 óra 30 perckor hangoznak el a köszöntők dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorától, valamint dr. Ternyák Csaba egri érsektől, az egyetem nagy kancellárjától. Az első szekció levezető elnöke dr. Dolhai Lajos lesz, ő az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora. Aztán jönnek az előadások, 10 órától Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa, a Családok és a Társadalom kapcsolata címmel, 10 óra 40 perctől pedig dr. Czepko Mihály teológiai tanár előadása, a keresztény család hivatása, a Familiaris Konszorció és az Amoris Laetitia tükrében. A szünetet követően a második szekció levezető elnöke lesz dr. Novák István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese. 11 óra 20 perctől folytatódnak az előadások, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor, a Szeretet öröme a családban, az EKKE küldetése a családi lelkiség szolgálatában címmel, 11 óra 40 perctől dr. Juhász Attila teológiai tanár, békére nevelés a családban címmel, 12 órától dr. Szűcs Zoltán dékán előadása a digitális kor kihívásai a családban címmel, 12 óra 20-tól Szabó József egyházmegyei családreferens előadása a keresztény család lelkisége címmel, majd 12 óra 40 perctől dr. Budavári Takács Ildikó egyetemi docens beszél a családi konfliktusok hatása a gyermekekre címmel, és 13 órakor hangzik el a zárszó. Országos cigánypasztorációs konferencia lesz a Boldog Ceferino Intézet és az Egri Főegyházmegye szervezésében október 18-án délelőtt 9 óra 30 perctől délután 4-ig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemben, a Líceumban, a Kápolnában. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ az asszisztens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen kérhető, vagy telefonon a 30-as 161 25 77-es számon. Újban megrendezték a cigánypasztorációs munkatársak találkozóját Csajó Petriben, ahol Székely János és Orosz Atanász püspökök is képviseltették magukat. A kétnapos rendezvényen a résztvevők tapasztalatot cserélhettek, elmondhatták véleményüket a pasztorációs szolgálatról és feltöltődhettek lelkileg. Elhangzott, az egyház lényegéhez tartozik a szegények iránti megkülönböztetett szeretet. Ha nem tudunk különleges szeretettel fordulni a romák sajátos kultúrájú közössége felé, akkor sérül az egyház katolicitása, hitelessége. Székely János püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referensét hallják.
Az evangélium hirdetése a cigány testvéreink felé óriási kihívás, nagyon-nagyon fontos feladat. Úgy gondolom, hogy a magyar népünk előtt két nagy sorskérdés áll. Az egyik az együttélésünk a cigány testvéreinkkel. Ha nem tanulunk meg testvérként egymás segítve, egymás jogait tiszteletben tartva, egymást valóban az emberi méltóságában megbecsülve együtt élni ebben a közös hazában, akkor alig-alig elképzelhető egy szép és élhető jövő. Nagyon múlik ezen az egyházunk jövője is. A cigány testvéreink most még nagyon nyitottak a természet fölötti felé. Van egy érzékenységük, nyitottságuk e felé, különösen is a falvakban. De sajnos a nyugatról jövő nagyon-nagyon sok szenny és értékvesztett kultúra, kis telefonokon és mindenen keresztül ezt az eléggé gyenge roma kultúrát és családi hálót rendkívül erősen fenyegeti. Lehet, hogy az utolsó évtizedek vannak a számunkra, amikor még a hitkincsét átadhatjuk, és őket az egyházi életbe bekapcsolhatjuk. Ilyen értelemben is döntő fontosságú az, amit megteszünk, vagy nem teszünk meg. Úgy gondolom, hogy a társadalmunkban egy óriási szakadék van nagyon sok helyen romák és nem romák között. És ezt a szakadékot a többségi társadalom oldaláról mi tudjuk könnyen átlépni, különösen is a pap. Egy másik szempontból is döntő fontosságú a cigánypasztoráció, demográfiai szempontból. Jelenleg a lakosság kb. 10%-a Magyarországon roma, de ez magasan fog emelkedni. 4 olyan megyénk van, ahol már több cigány gyermek születik, mint nem cigány. Borsodban, Szabolcsban, Nógrád megyében és Somogyban. Vagyis azt jelenti, hogy a jövő Magyarországának nagyon-nagyon fontos tagjai, szereplői, nemzetalkotó részei lesznek a cigánytestvérek. A gyermekeknek egy nagyon jelentős része mély szegénységben születik és nő föl. Tehát ilyen szempontból is óriási jelentősége van egyházi iskoláknak, tanodáknak, családgondozásnak és sok minden másnak, amit a katolikus egyházunk is sokfelé hála Istennek végez. Bízom abban, hogy még nagyobb lendülettel, erővel fogjuk ezt tenni. Igen, gyakran azt látom, hogy sajnos se az atyákban, se a hitoktatókban kellő nyitottság, lendület nincsen. Talán elvégzik a szűken kötelezőt, keresség, temetések, de hogy egy családot meglátogassanak, meghívjanak, hogy örüljenek annak, ha egy cigány gyerek, cigány család belép a templomba. Ne kinézzék, ne rosszul érezze magát az a családot. Sajnos idáig sok esetben még nem jutottunk el. A cigánypasztorációnak a különlegessége, hogy próbáljuk a roma kultúrába beültetni a keresztény üzenetet. Ahogyan más az egyházunk Afrikában, más Lengyelországban, más mondjuk Észak-Amerikában, minden népnek a kincseit, a kultúráját, a stílusát az evangélium áthatja, nem megszünteti, hanem megszenteli, megtisztítja, megerősíti. És a cigányságnak is van nagyon sok olyan sajátossága, amit a cigánypasztorációban igyekszünk figyelembe venni, a családszeretet, ünnepelni tudás, éneklés, az érzelmek kifejezésének a természetes volta. Nagyon sok olyan szentmise van, amit úgy szoktam kezdeni, hogy körbe megyek, mindenkinek köszönök, megfogom a kezüket, néven szólítom őket. Vannak a miséinken tanúságtételek. Az énekek stílusa is olyan, ami a cigány testvérek számára vonzó, befogadható. Igyekszünk az ő szimbólumaikat, Boldog Szeferino képét, a cigány zászlót és sok minden mást megjeleníteni ilyenkor a templomban, hogy érezzék, nem megtűrtként vagyok itt, hanem épp olyan méltósággal, éppen olyan emberként, mennyei atya gyermekeként, mint bárki más.
Újból megrendezték a cigánypasztorációs munkatársak találkozóját Csajó Petriben, Székely János püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referensét hallották. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Főpásztoraink Egyházmegyénkért címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 22-e péntek, a jelentkezés határideje november 4-e hétfő. Jelentkezni lehet telefonon a 36-os körzet 510-060-as vagy 510-063-as telefonszámon, faxon az 510-061-en, illetve e-mailben a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot fognak kitölteni a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képrabló feladat lesz, és a készített kép bemutatása. Ezért már előre kérik a csapatokat, hogy amennyiben még nem regisztráltak, akkor a Redmenta felületére ezt tegyék meg. A verseny felkészülési anyaga letölthető az iskola honlapjáról, valamint az egyházmegye oldaláról is. Az előzetes feladatok közül az egyik a mottóval kapcsolatban Főpásztoraink Egyházmegyénkért, készíteni kell egy képet, plakátot, szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljutatni az iskola címére elektronikus formában, illetve szintén a mottóval kapcsolatban egy szabadon választott jelenetet kell megfilmesíteni, amelynek terjedelme maximum 5 perc lehet, annál hosszabb filmet nem fognak zsűrizni. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 4-e este 11 óra, és még egyszer a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címre kell ezt elküldeni. Ajánlom figyelmükbe rádiónk ingyenes mobil applikációját. Egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben az okos eszközeiken, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget adnak, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiunk közösségi média felületeihez, tehát Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Debnár Ádám, Sinkovics Andrea, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztőbemondó Domán Vivien. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Az idei évben Kazaksztán ad otthont a grappling világbajnokságnak. Az október 7-e és 12-e között megrendezendő eseményen a miskolci Ferenci Gábor is részt vesz a Masters mezőnyben, a 40-45 éves korosztályban, a 77 kg-os súlycsoportban. A számára csalódást keltő 5. helyen végzett Osváth Richárd Párizsban, Törben. A legutóbbi szezont Új-Zélandon töltötte, most pedig már hazai környezetben készül az újabb feladatokra Jakab Máté. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az idei évben Kazaksztán ad otthont a grappling világbajnokságnak. Az október 7-e és 12-e között megrendezendő eseményen a miskolci Ferenci Gábor is részt vesz a Masters mezőnyben, a 40-45 éves korosztályban, a 77 kg-os súlycsoportban. Óriási öröm és egyben megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem a sportág világbajnokságán, köszönhetően annak, hogy az idei évben a válogatott kerettagja lettem. Az indulási lehetőség kivívásával, illetve azzal, hogy sikerült a részvételhez szükséges anyagiakat előteremteni, elértem egy fontos célomat, amelyet évekkel korábban tűztem ki magam elé, fogalmazott Ferenci Gábor. 3 nyíregyházi versenyző készül a jiu-jitsu világbajnokságra. Várkondi Levente az U17-es korosztályban 58 kg-ban, Kerülő Kada az U20-asoknál 71 kg-ban, Bodó Márk pedig a felnőtt 66 kg-os súlycsoportban lép majd a küzdőtérre Asztanában. Halász Dávidot, a ZR Team nyíregyháza vezetőedzőjét hallják.
Én tulajdonképpen 13 éve kezdtem el sportággal foglalkozni, akkor honosítottuk meg itt Nyíregyházán, és azóta építgetjük a kis csapatunkat. Először még csak egy tornaterembe, egy kölcsönszőnyegekkel kezdtük el, már kinőttük magunkat oda, hogy saját edzőtermünk van, és itt készülhet az utánpótlás csapatunk, és ugyanúgy természetesen a felnőtt csapatunk. A brazil jiu-jitsu tulajdonképpen a judóból alakult ki, az 1920-as években Brazíliába. Mert tulajdonképpen a lényeg és az alapkoncepciója az volt, hogy az ellenfélhez közel kerülve csökkenteni tudjuk az ütések és sugásoknak az erejét és hatékonyságát, és földre véve pedig különböző technikákkal feladásra tudjuk kényszeríteni. Mára már a brazil jiu-jitsu önálló versenysportággá nőtte ki magát, amiben már nem használunk ütést és rugást, hanem abszolút dobások, földrevitelek és leszorítások és különböző feladások készítési technikák vannak. 3 tanítványom is bekerült a válogatottba, abból sajnos az egyikőjük nem tudott részben is sérülés miatt. Az Európa-bajnokság egy pontszerző 5. helyen jöttünk haza, ami úgy gondolom, hogy mivel a srácoknak ez volt az első nagy nemzetközi versenyük, ez egy igen szuper eredmény, és bizakodva készülünk az októberi világbajnokság.
Most pedig a válogatott versenyzőjét, Bodó Márkot hallják.
A felkészülés úgy zajlik, hogy van egy héten 5 jitsu edzésem, meg van 3 súlyemelő edzésem is, és én egyébként csinálok állóbunyót is, szóval én thaiboxolok is, de az nem releváns, az igazából itt állóképességbe segít csak. A felkészülésnél ugye általában extrémebbek az edzések, nyilván, mint alapjáraton, így több pihenés, jobb étrend és társaikkel, mert a súlyt hozni se egyszerű, mert ugye az általában minden sportolónál eltér az átlagos testsúlyától egy olyan jó 5-10 kg-mal, ugye, ami az szokott lenni a fogyasztás, és ez azért, hogyha rosszul csinál az ember, az ki tud lenni sokat. Azt el is rontottam az Európa-bajnokságra, arra is most jobban odafigyelek.
A számára csalódást keltő 5. helyen végzett Osváth Richárd kerekesszékes vívó a párizsi paralimpián. Nem sikerült kivívnia a bronzcsatát, de így is pontszerző helyen zárt a deac vívója. Most őt hallják.
Vegyesek az érzelmeim, hol jobban, hol kicsit ilyen kesegősen vagyok. Nem izgetni kell ezt a paralimpiát, bár most már próbálom azt erőltetni, hogy vége van, és előre tekinteni a következő ciklusra. Ez így sikerült, eddig mindig éremmel tértem haza. Igazából azt is nyilatkoztam a verseny után, hogy attól függetlenül, hogy nem nyertem érmet, attól függetlenül úgy gondolom, hogy ami itthon van, a családom és a gyermekeim, ők az igazán fontosak, és ez így ad egy ilyen jó érzést. Azt hozzá kell tenni, hogy ugye paralimpiáról beszélünk, más az egész közeg, a versenynek a hangulata, és nem aludtam már jól a 2-3 napja. Mi parasportolók nem vagyunk hozzászokva ehhez a nagy rivalda fényhez, ez 4 évente egyszer adatik meg. Ugye ott van az olimpiai falu, minden tényleg a világnak az összes riportere ott van, és ezt ugye szokni kell, de nem lehet megszokni mégse, hiába voltam 3 paralimpián, és ez egy izgatottság, ugye keresik utána az embert, hogyha érmet nyer paralimpiáról a riporterek és a nagy közönség, és ez kicsit úgy ad egy plusz terhet talán.
Beszélt a két fegyvernemről is, amelyekben elindult.
Törben talán erősebb vagyok, eredményesebb. Az a gond, hogy jó volt az ágam is a törben, kínaival nem kerültem volna össze csak a döntőbe. Ugye a 4 bekerülésért kihattam egy török versenyzőtől 15-14-re, az úgy kicsit fájt, utána meg nehéz volt már kapaszkodni, és ugye a bronzmeccsért, hogy vívjak, ott megint egy kínaival vívtam, és ő pedig megvert. Az érem benne volt a törben, én úgy érzem. Amikor 10 órakor este beértem az olimpiai vagy paralimpiai faluba, ott egyből iskoláztunk a tör edzőmmel, Szirmai Benedekkel, és ilyen 11 óra volt, mire ágyba kerültem, és reggel 5-6-kor már kelni kellett, mert menni kellett reggel a versenyre. Megerőltető ez, azt gondolom, hogy nagyon keveset alszol, nagyon keveset pihensz, és akkor még közben az agyad is jár, hogy mi fog történni a következő nap. Ugye arra is gondolni kell, hogy ne hibázz a következő nap, és ha pici hibák összeadódnak, akkor az úgy már nagy gond lehet.
Elárulta, hogy felkészül-e a Los Angeles-i paralimpiára.
Ahogy megkezdődök, ugye a júliusban az edzőtáborok, én akkor eldöntöttem, hogy folytatom, bármi is lesz a párizsi paralimpiának az eredménye, úgyhogy neki kezdek egy következő ciklusnak. Bár nehéz elhatározás, mert nagyon hosszú volt ez a 3 év is, főleg abból a tekintetből, hogy sokat utazom Budapestre. És ez az ingázás, ez nagyon fárasztó tud lenni. Ugye van még 3 gyermekünk a feleségemmel, őket is nevelni kellene. Nem lesz egyszerű, sok lemondással fog járni, de megpróbálom is, nekivágok még egy 4 évnek. Sajnos, hát ugye az épeknél is, meg nálunk is, a kerekesszékes fiúknál is, vagy sportolóknál a Budapest a központ, ott lehet többet edzeni mozgássérültekkel, meg ugye épvívókkal is, és ezért kell feljárni.
A legutóbbi szezont Új-Zélandon töltötte, most pedig már hazai környezetben az újabb feladatokat látja el Jakab Máté. A nyíregyházi kosárlabda edző a New Zealand Breakers szakmai stábjának tagjaként dolgozott. Most őt hallják.
Augusztusban utaztam ki ugye Új-Zélandra, akkor a forró meleg magyar nyárból a kissé enyhe új-zélandi télbe csöppentem. Az elején ugye voltak azért nyilván az elindulásnál nehézségek, amikkel meg kellett küzdeni. Gyorsan bedobtak a mélyvízbe, rögtön már érkezésem után következő nap már edzéseken vettem részt, edzéseket tartottam, így azt gondolom nem túl sok időm volt az átállásra, és azon gondolkodni, hogy éppen egy másik földrészen vagyok. Azt gondolom, az ausztrál kosárlabda egy nagyon magasan értékelt kosárlabda kultúra. A játékosok úgy gondolom, és úgy velem, hogy jó alapokkal rendelkeznek. A képzési rendszerük nagyon precíz, egymásra épülő. Mindezt a bajnokság is jól megmutatja, hogy nagyon jó hazai nevelésű játékosok játszanak a bajnokságban. Az európai bajnokságokkal ellentétben itt ugye csak 3 légióst foglalkoztathatnak a csapatok, ami szintén azt gondolom, hogy a hazai nevelésű játékosoknak az erősségét mutatja. Rengeteg utazásunk volt, ugye egyedüli új-zélandi csapatként képviseltük a Szigetországot. Minden egyes idegenbeli mérkőzésre repülnünk kellett. Az Aucklandi repülőtérről egyszer Sydney-t, Melbourne-t, Brisbane-t vettük célnak. Ez azt gondolom nagyon megterhelő volt, és szakmailag is egy külön kihívás volt nekünk edzőknek, hiszen nagyon rövid idő alatt kellett felkészíteni a csapatot a következő mérkőzésre. Sokszor volt olyan, hogy pénteken még hazai pályán Aucklandben szerepelt a csapat, majd szombaton reggel felültünk a repülőgépre, és vasárnap délután 2-kor már Ausztráliában volt jelenésünk. Rajtam kívül még 2 másodedzőt foglalkoztatott a csapat, mindkét kollégám amerikai volt, a vezetőedzőnk izraeli származású. Nagyon jól megosztottuk a feladatokat, azt gondolom, a másodedzőkkel. Természetesen, mint minden ilyen feladatkörben, az ellenfél feltérképezése azért nagyon fontos és masszív feladat volt minden edző számára. Továbbá feleltem néhány játékosnak az egyéni fejlesztéséért is. Kaptam egy 3-4 főből álló csoportot, akiknek rendre az egyéni fejlesztéséért kellett felelnem. Ez magába foglalt olykor-olykor egyéni edzéseket, de néha akár egyéni videózásokat is tartalmazott. Azt gondolom, ez a csapat ez úgy lett összeállítva, illetve összerakva, hogy meg tudjuk ismételni ezt a bajnoki döntő szereplést, de talán túl is szárnyalni. Az egész szezonban azt gondolom, hogy rengeteg sérülés és nehézség hátráltatta a csapatot. Azt gondolom, hogy egyetlen egy találkozó volt, amikor teljes csapattal tudtunk kiállni, tehát a megálmodott játékos keret tudott a pályára lépni, az összes többi találkozón valakit nélkülöznünk kellett. Az alapszakasz befejezése előtt két mérkőzéssel elveszítettük a legjobb játékosunkat, Anthony Lembet, aki tavaly még az NBA-ben a Golden State Warriors pattogtatott. Ő egy nagyon kulcs figura volt a mi rendszerünkben, így sajnos az ő hiányát nem tudtuk kompenzálni a rájátszásban, így nem jutottunk a legjobb négybe, de a szezon végén nagyon pozitívan értékeltük az elért eredményeket.
Jakab Máté azt is elmondhatja magáról, hogy első magyarként ült NBA-ben szereplő csapat elleni meccsen a kispadon.
Vissza kell kicsit gondolnom erre az időszakra, hiszen ez 2023. októberében volt. Elkezdtük már az ausztrál bajnokságot, és a második forduló után utaztunk ki Amerikába, hogy asszisztáljunk ugye a Portland Trail Blazers kérésének, és eleget tegyünk a Portland Trail Blazers kérésének, miszerint az első előszezoni találkozón legyünk a hivatalos előszezoni ellenfelük. 10 napot töltöttünk Portlandben, ahol teljes körűen használhattuk például az NBA-s csapatnak a létesítményeit. Külön örülök, hogy sikerült szakmailag közel kerülni az ellenfélben dolgozó edzőkhöz. Sikerült néhány építő szakmai beszélgetést lefolytatni a túra alatt, és azt gondolom, hogy ez a mi csapatunk számára is egy nagyon hasznos felkészülés volt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!
Boldogságos tűzsza oltárt hozzá jött, üdvözlégyek szívünk hozott.